lefelé módosította idei növekedési prognózisát az Egyensúly Intézet, részben azért, mert a vártnál lassabban bővül itthon a lakossági fogyasztás, mondta az Inforádiónak az intézet vezető közgazdásza. Szabó Barnával beszélgettem.
Az idei évre a várakozásnál gyengébb adatok fényében lefelé módosítottuk az előrejelzésünket. 2024-ben valamivel 2% alatti GDP növekedést várunk, 1,9%-ra számítunk, 3,4%-os GDP növekedést várunk 2025-re.
Azt írják, hogy a fogyasztás lehet a növekedés motorja. Mekkora mértékben bővülhet a fogyasztás?
Arra számítunk, hogy az elmúlt negyed években látott jelentős reálbér, vagyis vásárlóerő növekedés előbb-utóbb át fog csapni a fogyasztás a mostanában dinamikusabb bővülésébe. Arra számítunk az Egyensúly Intézetnél, hogy idén a fogyasztás 3,8%-kal, jövőre pedig 2,8%-kal növekedhet reál értelemben, tehát inflációtól tisztítva.
Egy ilyen mértékű fogyasztás bővülés mennyire adhat támaszt a növekedésnek? Azért ez nem igazán tekinthető robosztus fogyasztás bővülésnek még reál értelemben sem.
Így van. Azt látjuk, hogy a nagyon kiemelkedően óvatos a magyar háztartásoknak az átlaga a fogyasztás tekintetében. Tehát hiába van egyébként az elmúlt évekhez képest is kiemelkedő reálbéremelkedés. Az elmúlt fél évben 12%-kal emelkedett éves alapon a kereseteknek a vásárló ereje. Azt látjuk, hogy az emberek inkább a megtakarításaikat növelik a többlet jövedelmükből, és nem csap át fogyasztásba. Tehát én értelemben ez nem számít egy dinamikus fogyasztás bővülésnek. Arra számítunk, hogy az óvatossági motivum enyhülni fog a jövőben, ahogy egy kicsit felpörög a konjunktúra, és az elmúlt évnek az inflációs sokja, az emléke az halványul, de összességében ez nem egy kiemelkedő fogyasztás bővülés.
Részben ez az oka annak, hogy lefele módosították a növekedési előrejelzést is?
Így van. Egyrészt ez az egyik oka, hogy a fogyasztásban arra számítottunk, hogy hamarabb elkezdenek az emberek költeni. A másik ok az a beruházásoknak a vártnál gyengébb alakulása. Azt látjuk, hogy ugye a költségvetés elhalasztott 675 milliárd forint értékű beruházást, a vállalatok is inkább kivárnak, tehát várják, hogy a kereset újrainduljon, mielőtt beruháznának, és a beruházások is lassabban indulnak, és a harmadik ok pedig az exportnak a gyengélkedése. A külső kereslet gyenge, és egyébként a magyar iparnak az eddigi húzó ágazatai, a járműgyártás és az akkumulátorgyártás is gyengébb negyedévet zártak, mint arra előzetesen számítani lehetett. Ez a három ok az, ami miatt lefelé módosítottunk a növekedési várakozásainkon.
Az infláció miként alakulhat idén is jövőre, illetve a Magyar Nemzeti Bank folytathatja a lazítást, tehát várható-e az, hogy további kamatvágás lesz?
Arra számítunk, hogy az infláció a második fél évben újra emelkedni fog, azonban ez inkább csak bázishatás és a visszatekintő árazásoknak a kifutása miatt lesz így, de hosszú távon, tehát mondjuk 2025-öt tekintve továbbra is abba az irányba mutatnak a fő tényezők, hogy csökkenni fog az infláció. Számomban kifejezve ez azt jelenti, hogy idén átlagosan 4,3%-os inflációt várunk, jövőre pedig ez 3,7%-ra fog csökkenni. Mindezek ellenére mi azzal számolunk, hogy a jegybank jó eséllyel az idei évben már nem, vagy legfeljebb egyszer fog kamatot csökkenteni. Ugyanis noha a reálgazdaságnak a helyzete, amely, mint beszéltünk róla, inkább gyengébb, az lehetővé tenne további kamatvágásokat, tehát élénkítést lenne szüksége. Az emelkedő infláció, másik félében emelkedő infláció, és egyébként a forint-euró árfolyamnak a törékeny helyzete, az nem teszi lehetővé a jegybank számára, hogy tovább vágja a kamatot. Tehát az idei évre arra számítunk, hogy ebben a 6,5-6,75%-os sávban marad a kamat, ami aztán jövőre csökkenhet ennyien 6% alá.
Szabó Barnát, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászát hallották. Júniusban a vártnál gyengébben teljesített az építőipar, az előző hónaphoz képest 6,4 éves alapon pedig 1,4%-kal mérséklődött az ágazat teljesítménye, mondta a Központi Statisztikai Hivatal adatait értékelve a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
Ez az adat most elég gyenge, és azért is meglepő, hogy gyenge, mert ugye amikor a KSH a második negyedéves előzetes GDP adatokat közzétette, akkor azt mondta, hogy az építőipar az egy húzó ágazat volt, ez felfelé húzta a gazdaság teljesítményét. Ehhez képest most az látszik, hogy júniusban éves alapon 1,4, míg havi alapon 6,4%-kal csökkent az ágazati teljesítménye. Hát persze ettől még az előző állítás igaz lehet, hiszen akkor úgy néz ki a 3 hónap, hogy van egy nagyon erős áprilisunk, egy 16,4%-kal, van egy szintén erős májusunk 9,5%-kal, és van egy nem erős júniusunk mínusz 1,4%-kal. Tehát a június önmagában nem sikerült jól, de azért a második negyedévet nem zárta rosszul az építő. Hogyha megnézzük a két építmény főcsoportot, akkor azért eltérő kép adódik. Éves alapon az épületeknél egy 4,2%-os csökkenés, az egyéb építményeknél egy 4,3%-os növekedés, tehát pont ellentétes a kettő, még hogyha a szám az nagyjából azonos is. Ugye itt azért az érdekes, hogy az egyéb építményeknél olyan dolgok vannak, hogy utak, vasutak, tehát amilyen állami beruházás, ugye tudjuk nagyon jól, hogy az államnak se sok pénze van most beruházni. Az épületeknél pedig vannak például az ipari létesítmények. Hát lehet, hogy itt most a kedvezőtlen külső kereslet, az alacsony ipari termelés egy kicsit visszafogta ezeket a beruházásokat.
Az építőipari árak azok miként alakultak?
Az építőipar árai rendületlenül infláció felett emelkednek. Éves alapon az építőipar árai 6%-kal, negyedéves alapon 1%-kal növekedtek. Tehát az látszik, hogy az építőipar továbbra is jelentősen tud emelni, infláció felett tud emelni, ezt ki is használja. Hát nyilván ez persze aztán a keresletre negatívan hat, visszagondoljunk például a lakásépítésekre, de hát valószínűleg, hogyha egy ipari beruházásról van szó, és magas árakkal szembesül a megrendelő, akkor ott is kétszer meggondolja, hogy akkor mi legyen a beruházással, megvalósítsa, ne valósítsa meg.
Milyen várakozásai lehetnek az építőiparnak, mit lehet kikövetkeztetni a rendelésállomány alakulásából?
Nehéz megmondani a mai adatok alapján, hogy hogyan alakul a harmadik negyedév, hiszen egy váratlan és erőteljes havi alapú csökkenés következett be, de azért a rendelésállomány nem olyan rossz. Tehát ha a teljes rendelésállományt nézzük, akkor itt egy 1,5%-os növekedést látunk, míg a megkötött új szerződéseknél viszont van egy több mint egyharmados csökkenés. Az egy másik kérdés, hogy ez adódik egy magas bázisból. Tehát egyébként a most júniusi adat az annyi, mint lenni szokott, abban nincs semmi kiugró. Persze az is igaz, hogy ugye a kérdés, hogy ezekből a rendelésekből mi fog következni. A teljes rendelésállomány kapcsán még érdemes azt kiemelni, hogy az egyéb építmények húzzák fölfelé 10,9%-kal, míg az épületek visszafelé húzzák 7,9%-kal. Tehát itt is igaz az, amit az elején mondtam, hogy azért az ipari beruházások lehet, hogy most egy kicsit lassulnak, hát ugye a lapkás beruházásokról tudjuk, hogy nem túl gyorsak, és hát összességében, hogy a következő negyedév mit hozhat, ezt a makroszinten meghatározza az, hogy alacsonyabbak a kamatok, tehát most már azért talán olcsóbban lehet hitelhez jutni, ez serkentheti a beruházásokat, segíthet az, hogy az uniós források is, ha nem is nagyon gyorsan és teljes mértékben, de valamennyire szépen lassan érkeznek. Ami viszont lassít az az, hogy ugye a kormánynak, önkormányzatoknak nem nagyon van pénze beruházni, lassíthat az is, hogy a külső környezet nagyon bizonytalan, gazdasági teljesítmény nagyon bizonytalan, akkor pedig úgy belevágni egy építkezésbe, egy beruházásba, hogy nem látszik, hogy jövőre mennyi bevétel lesz, az azért nem biztos, hogy egy annyira jó dolog, hát ez pedig egy kicsit visszafoghatja az építőipart.
Rekős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Bővült az autóval is csoport árbevétele 2024 első fél évében, így az már meghaladta a 195 milliárd forintot. A csoport folyamatosan terjeszkedik külföldön, már 16 közép-kelet-európai országban van jelen, mondta az Inforádiónak az autóval is csoport vezérigazgatója. Ormosi Gáborral beszélgettem.
A második negyedéves eredményünk újra rekord nagyságrendű árbevételt eredményezett a csoport egészét tekintve, és ez olyannyira jól alakult, hogy részben, vagy nagy részben le is dolgozta az első negyedéves elmaradást, amely elmaradásnak egyébként az oka az a tavalyi 23-as első negyedévnek a rendkívül, és főleg egyedi okok miatti kiugróan magas bázisa volt, tehát hogy akkor nagyon jól sikerült az a negyedév, mert átcsúsztak előző negyedévről is értékesítések, ugye akkor fejeződött be gyakorlatilag a kereslet kínálat helyreállása a covidos alkatrész hiányos zavarok után. Az egy nagyon erős teljesítés volt, ehhez képest ugyan alacsonyabb volt, vagy van is ugye az első negyedévünk ehhez a múlt évhez képest, és ez még az első fél év egészét tekintve is látható, de a második negyedévben nagyon szépen visszatérbeltük, tehát összességében az első 6 hónapban 195 milliárd forintot értékesítettünk, és ezzel már egyébként felülmúltuk a tavalyi évet 1%-kal így is.
Az egyes üzletágak miként teljesítettek, tehát milyen volt a nagykereskedelmi üzletág, a mobilitási szolgáltatás üzletág, illetve a kiskereskedelmi üzletág teljesítménye?
Az előbb elkezdett magyarázat, tehát hogy a bázishatás miatt tűnik visszaesésnek, az egyébként továbbra is növekvő trendben lévő értékesítés. Az elsősorban a nagykereskedelmi üzletágra érvényes. Ennek a árbevétele az első fél évben közel 109 milliárd forint volt, ami összességében 9%-kal alacsonyabb a 23 első fél évhez képest, de itt a javuló tendenciát azt jól alátámasztja, hogy az első negyedéves árbevételünk az 25%-kal maradt el a tavalyitól, tehát egyértelmű a javuló trend, és ebben én biztos vagyok, hogy az év végére teljesen helyre tudunk állni. A mobilitási szolgáltatások üzletágát először mutatjuk be első negyedében, tehát idén külön. Önmagában ez az üzletágunk, ugye, ami a autóbérlést, autóflotta menedzsmentet, autómegosztást tartalmazza. Ez egy nagyon magas EBITDA mellett 3,4 milliárd forintra növelte 35%-kal az árbevételét. És a kiskereskedelmi üzletágunk, amiben tavaly még ugye benne volt ez a mobilitás szolgáltatások üzletága is, ez annak ellenére, hogy most már kivettük ezt külön a tavalyi, amikor még benne volt, tehát ahhoz a bázishoz képest, amikor benne volt az összes ilyen tevékenységünk, ahhoz képest is 12%-os bővülést tudott felmutatni, tehát összességében azért egyértelmű, hogy az egészséges árbevétel növekedés az első fél évben is látszik.
Ugye általánosságban elmondható, hogy a konjunktúra, az ipari konjunktúra az elég gyenge. Nyugat-Európában, illetve Németországban is, a járműipari piacon is problémák vannak. Az autóval is csoport ugyanakkor májusban frissítette a növekedési stratégiáját, és ambiciózus terveket irányzott elő 2028-ra. Mindezen kedvezőtlen konjunkturális környezetben fogják tudni tartani a májusban megfogalmazott célokat?
Mindenképpen, teljesen nyugodt vagyok ebben. Elég csak visszatekinteni az előző 5 évünkre, amikor ugye kétszer is dupláztunk már árbevétel eredmény tekintetében is, és hát akkor sem volt mondjuk úgy, hogy kedvező a körülmény senki számára, hiszen volt egy Covidunk, aztán egy értékesítési láncok, ellátási láncok zavarok, majd egy háború, utána pedig ugye tavaly előtt már a pénzügyi válság, tehát az inflációs hatás és a kamatemelkedés is sújtotta mindenkinek az autóvalisznak is a tevékenységét. Ennek ellenére tudtuk teljesíteni a stratégiánkat, és most azt tudom megerősíteni, hogy ezek a számok is, de egyébként meg a stratégiai alapvetéseink, ezek mind továbbra is érvényesek, továbbra is azt gondolom, hogy 100 000 fölötti autót fogunk tudni értékesíteni 2028-ra.
Mi az, ami húzhatja a csoportot ebben? Ugye jelenleg a kelet-közép-európai régió 16 országában vannak jelen. Mennyire kerülhet át itt a húzóerő ezekbe az országokban?
Hát folyamatos a javulás abban a tekintetben is, hogy nem Magyarország központú már a tevékenysége a csoportnak, hiszen most már tartósan sok éve 50% alatt van a magyarországi árbevétel, és ez tovább csökkent a csoport egészét tekintve. És ráadásul ugye júliusban került be a csoportba a csehországi BMW 3 telephelye, amelyet megvásároltunk, úgyhogy tovább fogunk bővülni a külföldi értékesítésnek az aránya, és az a célunk is, és ez részben a stratégiai beszélgetésen is elhangzott, hogy mind az összes üzletág tekintetében, tehát nagyker, kisker szolgáltatások tekintetében, mind pedig ehhez kapcsolódó fejlesztéseinkben külföldre fókuszáljunk elsősorban, nem kihagyva a hazai jó lehetőségeket, de mindenképpen külföldön akarunk aktívabbak lenni és növelni a diversifikációt ebben az irányban is.
Ormosi Gábort, az autó Wallis vezérigazgatóját hallották. Augusztus közepéig már több mint 8000 energetikai tanúsítványt állította ki a július 1-én indult otthonfelújítási programban. Emellett az MFB közvetítő hálózatában is jelentős az érdeklődés. Ugyanezen időpontig csak nem 15 000-en egyeztettek otthonuk felújításáról. A Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára azt mondta, több könnyítést is terveznek. Fábián Gergelyt kérdeztem.
Azt látjuk, hogy egy folyamatos és erőteljes érdeklődés van a program iránt, ami jó. Ha magát az energiatanúsítványokat nézzük, ami ugye olyan benyújtásnak a feltétele, hogy június óta meg lehet jelölni, hogy kifejezetten az otthonfelújítási program miatt kész az energiatanúsítvány. Na most ilyen energiatanúsítványból már több mint 8000 készül. Ez mutatja a program iránti jelentős érdeklődés, hiszen 6 hétről beszélünk, illetve hát valójában több energiatanúsítvány is jogosult, a január 1 óta elkészült energiatanúsítvány is jogosult, tehát ez egy alsó becslése, hogy mekkora az érdeklődés. Egyébként magában az MFB közvetítő hálózatban 15 ezer érdeklődőt, komoly érdeklődőt regisztráltak. Ezek már elég szép számok 6 hét alatt figyelembe véve, hogy nagyjából körülbelül ilyen 20 ezer jogosult lesz a nap végén erre a 180 milliárd forintos keretre. Amit még értékeltünk, és fontos, hogy mennyire hatékony, illetve lehet-e még hatékonyabbá tenni a programot, hogy az érdeklődésekben minél több benyújtott pályázat legyen, és sikeres benyújtott pályázat. Itt a bankokkal egyeztettük át a folyamatokat, és azért látunk olyan pontokat, amik tudnak segítségek lenni, és egyszerűbb tud lenni az ügyintézés.
Konkrétan mire lehet gondolni, tehát hol várható, milyen pontokon várható azt, hogy egyszerűsítik a program adminisztrációját?
Több bank arról számolt be, hogy nagyjából az ügyfelek harmada olyan, akinek valamilyen szinten van vállalkozás bejegyezve a lakásába, de attól még életvitelszerűen ott él, és valójában itt van egy egyszerűsítési lehetőség, hiszen az nem túl reális, hogy külön óra legyen, stb. Itt látunk egyet, amit megvizsgálunk. Ugye itt a közüzemi számlák benyújtásánál jelezték, hogy nem biztos, hogy ez akkora hozzáadott érték kockázat szempontjából, közben megbonyolultá teszi a folyamatokat, és nyilván itt az EMI minősítés kapcsán, tehát az egyes termékeknél néztük azt, hogy ezt hogyan lehet egyszerűsíteni, hogy itt ne kelljen a bankfiókokba végigmenni az ügyfeleknek termékről termékre, az ügyfeleknek és a bankügyintézőknek, hogy rajta van az EMI listán, itt milyen olyan egyszerűsítés, automatizáció lehetőség van, ami gyorsítja magát az ügyintézést, mert itt azért több olyan visszajelzés érkezett, és figyeljük az ügyfelek visszajelzéseit is a különböző közösségi médiákban, hogy ez hosszú időt vesz igénybe.
Tehát akkor elképzelhető, hogy azok a magánszemélyek is, illetve azokkal az otthonokkal is lehet a felújítási programban majd részt venni, ahol vállalkozás van bejegyezve, de egyébként lakhatási céllal használják?
Igen, ezt most vizsgálják a kollégák. Ugye azért azt látni kell, hogy uniós pályázat, tehát hogy nem olyan egyszerű igent és nemet mondani, de mindenképpen vizsgáljuk, hogy itt milyen egyszerűsítés és adminisztratív csökkentés lehetséges.
Fábián Gergelyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát hallották. 4,5%-kal többen változtatták meg az idei év első 6 hónapjában az állandó lakhelyüket, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Ez derült ki a Belügyminisztérium lakossági statisztikájából. Az otpotthon.hu kommunikációs vezetője elmondta, hogy az első fél évben is Budapest és Pest vármegye volt a hazai ingatlan forgalom két legnagyobb központja, de emellett Hajdú-Bihar, Borsod, Csongrád és Szabolcs vármegyékben is keresték az eladóházakat, ami azt mutatja, hogy a nagyobb ipari beruházások, ha kismértékben is, de megmozgatják a lakosságot. Bohus Pétert kérdeztem.
Az otpotthon.hu ingatlankereső portál statisztikái szerint, amely a különféle ingatlankeresők lokációi célállomásait is megmutatja, azt látjuk, hogy az emberek elsősorban a saját vármegyéjükben, a saját körzetükben keresnek lakást, és kevésbé az ország más területein, de hogyha belemehetek ilyen részletekbe, akkor például el tudom mondani, hogy sokkal gyakoribb az, hogy Dunántúlról néznek Kelet-Magyarországon, mint hogy Kelet-Magyarországról nézzenek mondjuk a Dunántúlon ingatlanokat.
Annak, hogy most egy picit talán mobilisabbak voltak a magyarok, mint korábban, mi lehet az oka, és hová költöztek leginkább országhatáron belül?
Mi azt látjuk, hogy azokon a területeken, ahol különféle fejlesztések és gazdaságélénkítő beruházások történtek, gondoljunk csak az akkumulátorgyárakra, vagy az ezt kiszolgáló infrastruktúrára, ezek a területek vonzzák a belső magyarországi költözőket. Ilyen például Hajdú-Bihar megye, vagy Csongrád megye, vagy Szabolcs-Szatmár, és ezzel el is mondtam a budapesti és a Pest-Vármegyei ingatlanpiac után a három következő igencsak forgalmas ingatlanpiacot. Ezeken a területeken, mint tudjuk, az elmúlt egy évben, másfél évben stratégiai beruházások történtek, ez pedig vonzza valamennyire a munkaerőt.
Bohus Pétert, az otpotthon.hu kommunikációs vezetőjét hallották. Augusztus 1-től 1 millió helyett már 2 millió forintos bírságot kockáztat alkalmazottanként az a foglalkoztató, aki nem jelenti be alkalmi vagy idei munkára felvett dolgozóját, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Júliusban 350 ezeren dolgoztak így, elsősorban a mezőgazdasági, illetve a turisztikai ágazatban, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya megyei igazgatóságának sajtószóvivője. Barlai Krisztinát kérdeztem.
Az egyszerűsített foglalkoztatásnál nagyon fontos, hogy a munkavállalót a munkáltatónak kell bejelentenie, még a munkavégzés megkezdése előtt. Abban az esetben, hogyha ezt nem teszi meg a munkáltató, akkor augusztustól 1 millió helyett már 2 millió forintos bírságot kockáztat alkalmazottanként. Mindezek mellett 2 évre felkerül a NAV illegális foglalkoztató szégyenlistájára, 2 évig nem kaphat semmilyen költségvetési támogatást sem, és 2 évre az adózói besorolása kockázatos minősítésű lett. A kivások még ennél is többet kockáztatnak a mulasztással, mert elveszítik a kedvező adózási lehetőséget, és 24 hónapig nem is kerülhetnek vissza a kisvállalati adózókra. A súlyosan mulasztók a bírság mellett utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.
A NAV egyébként rendszeresen ellenőrzi azt, hogy eleget tesznek-e a foglalkoztatók ezen kötelezettségnek, tehát bejelentik az alkalmi munkavállalóikat?
Igen, a hivatal munkatársai folyamatosan végeznek ellenőrzéseket, így nyáron pedig különösen népszerű ez a foglalkoztatási forma, tehát a revizorok cél keresztjében minden olyan szakmai tevékenység ott van, amelynél felmerülhet ez a foglalkoztatás.
Barlai Krisztinát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Baranya megyei igazgatóságának sajtószóvivőjét hallották.